Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a reformáció ünnepén. És ahogy elnézem a imatermet, azért vannak még üres székek, lehetett volna még jönni erre a napra. Aztán ahogyan készültem, az is eszembe jutott, hogy egy évvel ezelőtt éppen a baptista imaházban voltunk, és előttem van Szakás Tamás tisztelendő úrnak a gazdag ifjúról szóló prédikációja. És azóta eltelt egy év, és vannak olyanok, akikkel már nem tudunk kezet fogni, megölelni, megcsókolni, mert elmentek, meghaltak. Aztán vannak olyanok, akik meg születtek. Amikor készültem magamban, a következő kérdésem is az volt, hogy vajon jövőre kikkel találkozunk. Azért elnézem a széksorokat, talán közel van az átlag életkor a 60-70 évhez. Vajon kivel fogunk legközelebb találkozni? És még a reformáció elé tenném azt is, hogy azért valamennyire ismerjük az egyházainkat, gyülekezeteinket, és nem az én mondatom ez, ha Luther Márton ma is élne, akkor bizonyára kalapácsot és szöget ragadna, és kifüggesztené most is talán a 95 tételét, azaz, hogy van 2011. októberében is mit csinálni az egyházaknak és a gyülekezeteknek. Természetesen kíváncsian várjuk azt is, hogy vajon mennyi evangélikus testvér van az országban, a népszámlálási statisztikai adat szerint majd mennyi lesz, de hát ugyanilyen kíváncsi vagyok, hogy mennyi baptista lesz. Talán itt a faluban is lehet majd valamiféle nyilvántartást tartani, venni, hogy itt mennyien vannak, mennyien érzik magukat evangélikusnak, katolikusnak, baptistának. És természetesen ezen a reformáció napján egy olyan igeverset választottam, ami a megújításról szól, az előrelépésről szól, és egy jól ismert ószövetségi történetet hoztam magammal, és akinél Biblia van, kérem, hogy ide lapozzon a Nehémiás könyvének első fejezetéhez, és abból az első négy verset olvasom, majd a második fejezetből a 9. verstől olvasom, a 18. versig, és kérem a gyülekezetet, ezt a néhány mondatot fennállva hallgassuk figyelemmel, Isten jelenti tiszteletből, szeretetből. Nehémiás könyvének első fejezetének első négy verse. Nehémiásnak Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egy atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemből. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala a csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. A második fejezet 9. versétől. És amikor megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, átadtam nekik a király leveleit. A király adott mellém a haderőből tiszteket és lovakat is. Meghallott ezt a Horóni, Szambálát és Tóbiá, az Amóni szolga, és nagyon rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam 3 napig, elindultam éjszaka néhány emberrel, de senkinek sem mondtam meg, milyen cselekedetre indítja szívemet az én Istenem Jeruzsálemért. Még állat sem volt velem azon az állaton kívül, amelyen lovagolni szoktam. Kimentem tehát éjjel a völgykapun, a sárkány forrás felé, majd a szemét kapuhoz, és megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, amelyekkel rések voltak, és kapuit, amelyeket tűz emésztett meg. Azután tovább mentem a forrás kapuhoz, meg a királytóhoz, de mivel nem volt elég hely arra, hogy tovább menjen az állat, amelyen ültem, ezért még akkor éjjel gyalog mentem föl a völgyből, és megvizsgáltam a várfalakat. Azután visszatértem, bementem a völgykapun, és hazatértem. Az előjárók nem tudták, hova mentem és mit tettem. Sem a júdiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg. Ellenben ezt mondtam nekik. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett. Kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és milyen szavakat mondott nekem a király. Erről így feleltek, kezdjük el az építést, és bátran hozzáfogtak jó munkához. Imádkozunk. Örökkévaló Isten, hálatelt szívvel állunk meg előtted, hogy újra a Biblia lehet a kezünkben, és úgyhogy csak egy mondatot, egy képet, egy üzenetet tudunk tovább vinni magunkkal, akkor már érdemes volt itt lenni. Segíts, hogy ez megtörténjen, Úr Jézus Krisztus, mind a ige hirdetőjét és ige hallgatókat is tedd ilyenné. Ámen. Foglaljunk el, kedves gyülekezet, kedves testvérek. Nehémiásnak a reformációját olvastam föl, és maga a Nehémiás név azt jelenti, hogy Isten megvigasztal. Fogságban született, Júda törzséből származik, és a király pohárnoka. Talán arra gondolhatunk, hogy Nehémiás, amikor 515-ben Krisztus előtt felépítették újra a templomot, ami ma Jeruzsálemben csak a sírató fal, 515-ben talán április 1-ére tehető ez az építkezés, ez a felszentelés, és ezután az várható, hogyha készen van a templom, akkor kezdődik, vagy inkább folytatódik tovább a lelki emelkedés, és ehelyett elkezdődik egy hanyatlás. Egy lelkületben való hanyatlás, illetve elkezdődik egyfajta nem odafigyelés is, és az olvasható, hogy ez a templom elkészült, de a körülötte lévő várfalak nem. Nehémiást meglátogatja egy küldöttség, olvassuk is, hogy Susán várában, és kérdezi Nehémiást, hogy mi van otthon. Mi van otthon, milyen események vannak, és ők beszámolnak arról, Hanáni, talán az ő testvére lehetett, beszámol arról, hogy megállt a reform, megállt az építkezés. Lehet, hogy az evangélikus testvérekhez ez egész közel jön, amikor itt is megállt egy darabig az építkezés, egy rövid időre, de nem azért, ami itt olvasható, mert azt is elmondták, hogy nagyon nagy bajban vannak az emberek, mert Jeruzsálem várfala csupa rés és kapui tűzben égtek el. El sem tudjuk azt képzelni, mert számunkra szokatlan és furcsa ez a kép, de el sem tudjuk képzelni, hogy amikor a templomot felépítették, ez 515, és amit pedig most körülbelül adat van előttünk, az pedig 450 környékén van, azaz a két időpont között olyan 50-60 év van. És ezt az 50-60 évet így foglalja össze Hanáni, a Nehémiásnak a rokona, hogy Jeruzsálem várfala csupa rés és kapui tűzben égtek el. El sem tudjuk képzelni, hogy a nép hozzászokott a romokhoz. Hozzászokott ahhoz, hogy romokban éltek. Itt van a várkapu, meg van égve, ott vannak a várfalnak a kövei, kikerülték, hozzászokik az ember. Ez olyan, amit a Bírák könyvében olvasunk, hogy hiányzik az a mondat, ami így szól, hogy feltámadt az élet kedv. Valami változás történt a gyülekezetben, a nép életében. Hozzászokunk Győrben, amikor a református nagy templomban voltunk, akkor az ottani lelkész, mondhatom így, mert bizalmas kapcsolatban voltam vele, jó kapcsolatban voltam vele, Feri bácsi, a templom ajtót mindig nagy erővel, vállal, nekifeszülve csukta be, és kérdeztem Feri bácsit, hogy miért nem igazítjátok meg ezt az ajtót? Hát akkor nem kellene így nekifeszülni. És Feri bácsi azt mondta, már megszoktuk. Évek óta így szárjuk, és így nyitjuk. Amikor jött a hideg, akkor meg még nehezebb volt. Meg tudjuk szokni a rosszat is. Meg tudjuk szokni a fásultság, az elkeseredés, a közöny miatt, az, hogy Jeruzsálem várfa a csupalés, és a kapui tűzben égnek el. Aztán az a legszomorúbb, amikor megint csak egy rövid kis képet hozok a gyülekezet elé, amikor pápáról átköltöztünk Győrbe, egy kis lakásban éltünk pápán, és hát kiderült az, hogy mi szemétben élünk, vagy éltünk a családdal, mert amikor elköltöztünk, akkor egy nagy konténer szemetet hagytunk ott. Olyanok voltunk, mint a szüleim, hogy fiam, ez még jó lesz valamire, de amikor a költözésre került sor, akkor kiderült, hogy nem jó ez semmire. Ezt is meg lehet szokni. És gondoljuk azt el, itt a történetben, hogy Jeruzsálem népe tehát ilyen körülmények között él 50-60 év alatt, és hogyha a 6. fejezet 15. verséhez lapozunk, akkor az olvasható, hogy 52 nap alatt, azaz majdnem 2 hónap alatt elkészül az egész várfalnak a felépítése. 52 nap. 50 év. 60 év, megszokja az ember, és jön egy ember, és 52 nap alatt helyreállítják a rendet. Hát ez fantasztikus. De hát ehhez egy ember kell. Hoztam is magammal gondolatokat, hogy vajon hogyan lehetett helyreállítani ilyen hamar a rendet. A 4. versben olvasom ennek a rendnek a helyreállítását, hogy amikor meghallottam ezeket, mondja Nehémiás, napokon át ültem, sírtam, gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam a menny Istene előtt. Vagyis az előzmény a fájdalom. A fájdalom az Isten hívő, a hazafi napokon át a menny Istene előtt van. Nem tudom, hogy átéltünk-e már ilyet, és feltételezhetőleg ez hiányzik, hogy hallunk valamit, nem élünk benne, hallunk valamit, talán egy rokonról, egy ismerősről, egy népről, és napokon át sírunk, gyászolunk, böjtölünk, imádkozunk, azaz olyan fájdalmunk van, ami arra indít, hogy sírjak, ami arra indít, hogy böjtöljek, ami arra indít, hogy imádkozzam. Amikor az ember átélje a tehetetlenségét, a bűneit, akkor előjön ez. Leginkább akkor vettem észre, amikor egy szülő látja, hogy gyermeke milyen butaságot tesz. Akkor kezd el így sírni, böjtölni, imádkozni. És nagyon jól teszi Nehémiás, hogy ezt a menny Istene előtt teszi, mert tudja, hogy nála van a megoldás. Mert tudja, hogy ott kell előtte sírni, gyászolni, böjtölni, imádkozni. És tudja, hogy ő fogja meghallgatni, és őt adja a megoldást. Nem olvastam föl, de érdemes csak egy mondatot tenni, megnézni a 6. versnek a végét. Azt mondja Nehémiás, hogy elkezd imádkozni, és ezt az imádságot megörökíti a könyv, és azt mondja, hogy vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened, és most jön a döbbenet, vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket, törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál, azaz olyan módon nyilatkozza ki, vagy mondja el Nehémiás, hogy többes számban kollektív bűnösséget mond itt el, és azt mondja, hogy én is benne vagyok. Hát miközben a nagyapámnak, az ükapámnak, az összes többinek a védkeihez, de azt mondja, hogy én is benne vagyok. Úgy gondolom, hogy csak a megtért hív ember tudja ezt elmondani, hogy fáj az, ami velem történik. Úgy gondolom, hogy megtért hív ember tudja azt elmondani, hogy fáj az, ami a népemmel történik. Egy picit kibudjon belőlem valami, aztán testvérek vagy elviszik magukkal, vagy nem. Nem olyan régen, a múlt héten hallottam valakitől, hogy a felső peténben dolgozó közalkalmazottak nem kaptak fizetést erre a hónapra. És amikor mondta az illető, akkor nekem nagy fájdalmam volt. Hát miből éltek? Miből fizetitek ki a számlát? Hát most nincs pénz az önkormányzatnak. Az a baj, amikor csak hallgatunk, és nem teszünk semmit. Ha nem azt mondom, hogy nekünk kellene kifizetni, de valamit azért lehetne tenni. Hogy valami megoldást lehetne találni. És ez jött elém, hogy itt Nehémiás is keresi a megoldást. Nem tudja, hogy mit kell tenni. Ahogyan mondja Jósafát, hogy nem tudjuk, hogy mit cselekedjünk, de az Úrra tekintünk. Az Úrra tekintünk. Nehémiás sem tudta, hogy mit kell tenni, de azt tudta, hogy ilyen helyzetben imádkozni kell, gyászolni, sírni, böjtölni a menny Isten előtt. Megvallani a bűneinket, gondjainkat, problémáinkat. Vagyis, hogy az előzmény az, hogy a fájdalom. És amikor olvastam ezt, lehető a testvéreknek azonnal nem jön elő, hogy Szuszán vára, az körülbelül 1500 kilométerre van Jeruzsálemtől. Nehémiásnak egy rendkívül jó foglalkozása van, pohárnok. Rendkívül jó kereseti lehetősége van, jó állása van, biztos megélhetése, jó diplomata, nem zavarja őt semmi, de mégis nyugtalanítja ott belül a lélek, ami jóval messzebb, mondom 1500 kilométerre, arrébb Jeruzsálemben történik. És nem csak, hogy bántja, nyugtalanítja, hanem ezt is érte. Azt olvasom a második fejezetnek az elején, hogy ami elindítja, az az, hogy elmondja a királynak, hogy milyen szomorú az ő szíve. Aztán a 9. versben, amit már olvastam, megérkeztem a folyamon túli helytartókhoz, és itt van egy fontos mondat a király leveleivel. Nehémiásnak van felhatalmazása. Ez olyan felhatalmazás lehet az én meglátásom szerint, mint hogyha a mostani miniszterelnök adna nekem egy papírt, hogy én itt felső peténben azt csinálhatok, amit akarok. Van hozzá pénzem, erőm, katonám, mindenem. És ezzel a levéllel érkezik Nehémiás Jeruzsálembe, a király kinyújtott keze, az ő nevében cselekszik, megmásíthatatlan a kinevezése, ma a lélek tud ilyen felhatalmazást adni. az ő szolgáinak, az ő gyermekeinek, amikor megerősít, kiemel, támogat, felhatalmazás, tehát fizikálisan megtörténik, hogy a király odáll Nehémiás mellé. Ma talán azt mondanánk, hogy a gyülekezet, az egyház ad ilyen felhatalmazást a vezetők, presbiterek, lelkipásztorok, lelkészek mögé. Nincs megkötve a keze, teljes joggal léphet fel, nincs megkérdőjelezés, és Nehémiás él a lehetőséggel. Nehémiás él a lehetőséggel. És ezt a kettő dolgot én fogalmaztam meg magamnak, az egyik az, hogy a fájdalom, és a másik pedig az, hogy a királynak elmondja, és a király egy ilyen felhatalmazást ad neki. És ezzel a felhatalmazással él Nehémiás. Él Nehémiás, de ezzel még nem jutottunk előrébb. És a 13. vers mondja azt el, hogy mi is történik. Mi is történik, és ezt is ilyen két rövid pontban foglaltam össze. Az egyik az, hogy meglátni a feladatot. Ez sem olyan egyszerű manapság már. A 13. versben kimegy Nehémiás a városban, éjjel, talán nem akarja, hogy más is lássa, más is észrevegye, és feltérképezi a lehetőséget, hogy milyen problémák, milyen gondok vannak. A rideg tényeket látni. A statisztika az gyakran becsap bennünket. Látni a rideg tényeket, hogy milyen a gyülekezet, milyen az egyház, milyen Jeruzsálem várfalai, kimerjük-e mondani, de hát ez még természetesen kevés, pontosan meg kell határozni a problémát, ahogyan itt is láthatjuk, hogy a szemétkapunál, a sárkányforrásnál megvizsgáltam Jeruzsálem várfalait, réseket, kapuit, amelyeket tűzemésztett meg, pontosan meghatározni a problémát, hogy orvosolni tudjuk ezeket a gondokat. A baptista gyülekezetben jó néhány szerdán, hétköznapi alkalmon keresztül a Jelenések könyvének első három fejezetében lévő hét kisázsai gyülekezetet, életét vettük végig, és ott nagyon jól látható az, hogy Jézus Krisztus elmondja azt, hogy mi az, ami jó a gyülekezetben. Jézus Krisztus elmondja, hogy mi a panasz a gyülekezetre nézve. Aztán Jézus Krisztus elmondja, hogy mi a megoldás. Amikor nincs dicséret egy gyülekezet életére, akkor a panasszal kezdi. Amikor pedig nincs panasz, akkor meg megdicséri a gyülekezetet. Mi csak olyanok szoktunk lenni, mint a hőmérő, hogy mutatjuk, hogy talán itt 22 fok van. De vajon olyanok is tudunk lenni, mint a termosztát, hogy a hőmérsékletet befolyásoljuk-e. Hogy akarom, itt 25 fok is lesz. Ha akarom, csak 18. Milyenek vagyunk mi? Tudjuk mutatni, hogy hány fok van, vagy a hőmérsékletet is tudjuk szabályozni, befolyásolni. Ugyanezt látja, és ugyanezt veszi észre Nehémiás is, hogy ez a probléma, erre kell a megoldás. Ez a vezető kint van az utcán. A vezető kint van az utcán, az életben, ha kell a romokban, romok között, és nem csak az ünnepségeken és az átadásokon lehet látni a híveknek a vezető embert, hanem a mindennapokban is lehet látni. És az egyik az, hogy meglátni a feladatot. És a másik, amit hoztam még elétek így ma este, az pedig a bíztatás. Bíztatás. Egy kedves képet hozok elétek, az egy nagypapám, a feleségem nagypapája nagyon-nagyon beteg volt. Tényleg azt kell mondani, hogy a halál előtt egy héttel látogattuk meg, szanatóriumban feküdt, szinte már teljesen tehetetlen volt, és amikor elvittük hozzá az akkor született gyermekünket, akkor ez a nagypapa fölkelt az ágyból, és elkezdett örülni. Elsegítem. Mit tud jelenteni egy kis csecsemő, egy kis gyermek? És úgy kezdi el a biztatást Nehémiáshoz, jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát. Mi építsük fel Jeruzsálem várfalát, nem ti, nem én, hanem közösen együtt. Ezt már kimutatták, ezt a mi tudatot, ezt az egyszerű, összetartozó, összekovácsoló erőt. Gyertek, mi építsük fel. Miért? Hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Hogy ne mondják azt, hogy hát ilyen az Isten, és ilyen ez a nép is. És két bizonyságtételt mond el ez a Nehémiás. Az egyik az, hogy Isten velem van, a másik pedig az, hogy a király is velem van. Az egyik a lelkiségre vonatkozik, hogy Isten milyen jó akaratú volt hozzám, nézzétek meg, és a másik pedig, hogy milyen szavakat mondott a király. Lelki, fizikai támogatás. És ők mondják el ki, kezdjük el az építést. És bátran hozzáfognak. Tehát fájdalom, meglátni a problémát, felhatalmazás, amikor a király felhatalmazza Nehémiást, meglátni a feladatot, és biztatás. Nehémiásnak az az érdeme, hogy egy egész népet meg tudott mozgósítani. Meg tudott mozdítani. Nehémiásnak az az érdeme, hogy meggyőzi, hogy van megoldás. Nehémiásnak az az érdeme, és ezt megolvasjuk, hogy leveri az ellenséget, az akadályokat elhárítja, azaz bebizonyítja, hogy velünk, velem van az Isten. Testvérek, kedves gyülekezet, lehet, hogy itt is vannak Nehémiások. Itt ebben a teremben. A Nehémiás testvérnők. Szükség van a gyülekezetben. Egyetlen egy ember meg tudja változtatni. Bíztatni tudja. Imádkozzunk azért, hogy legyenek ilyen ember.